Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem a napembere Dobay Attila színész, akit köszöntök, szia!
Szia, jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat!
És hát ugye így mutattalak be, hogy színész, de mondtam, hogy festesz is, fotózol is, TikTok sztár vagy, egyébként tartalomgyártó, szerintem mondhatjuk ezt, és pont itt a zene alatt mondtad, hogy a színészet az, ami most egy ideje háttérbe szorult.
Igen. Nálam ez egy tudatos döntés volt egyébként egészen a Covid kezdetéig, ugye szerintem nagyon sok mindenkinek ez egy elég meghatározó választóvonal volt az életében. Egészen a Covid kezdetéig én nagyon sok budapesti és vidéki színházban is játszottam. 9 főszerepem volt itt Budapesten, és én nagyon ilyen öntörvényűen élem az életemet, meg a mindennapjaimat, és igyekszem meghúzni a határaimat. Nem azt mondom, hogy mindig sikerül, de igyekszem meghúzni a határaimat. És ott 2019 őszén jött nekem egy olyan gondolat, hogy én mindenhol csak addig fogok maradni, amíg tisztelik a munkámat, becsülik és megfizetnek természetesen. És akkor ott azt éreztem, és szerintem nem leszek ezzel egyedül a szakmában, hogy így pláne a színházi világban a színészek hát eléggé kiszolgáltatott helyzetben vannak, és akkor én ott azt mondtam, hogy lesz, ami lesz, ugróháló nélkül, ugrunk egyet, és ezt a 9 főszerepet így, 8-at visszaadunk, és csak azt tartjuk meg, ami a szívünknek úgy igazán fontos, és becsülik, tisztelik a munkánkat.
Ez egy nagyon komoly dolog, hogy az ember ide eljut, mert nagyon sokszor érezzük azt, hogy félünk attól, hogy mi van akkor, hogyha nemet mondunk valamire, vagy ha már nem komfortos, de csak ez van, mi lesz helyette. Szóval azt gondolom, hogy ez egy komoly út ide eljutni. Vagy az kérdésben nem, hogy a Covid hozta ezt meg? Tehát amikor láttad, hogy ennek egyik napról a másikra így vége lehet, akkor azt mondtad, hogy akkor tegyük mellé azt a tétet is, hogy ha már ezt bármikor elveheti az élet, akkor ha nem becsülik meg, akkor én inkább leteszem.
Igen, szerintem egy kicsit így ez is hozzájárult, hogy így a Covid alatt ez bebizonyosodott, hogy hát egyik pillanatról a másikra bármi történhet ugye a világban, és hát azért nyilván nagyon sok szakma, de ugyanúgy mi színészek is ki leszünk szolgáltatva, és egyik pillanatról a másikra rántják ki alólunk a széket. Úgyhogy szerintem a Covid is hozzájárult egy picit ehhez, meg amit az előbb mondtam, ez a kiszolgáltatottság, hogy ezt a döntést meghozzam.
Na jó, menjünk vissza egy kicsit Erdőfülére.
Jó, jaj, de szeretem.
Igen, nagyon-nagyon aranyos név. Ez egy kis település, Zsákfalu.
Így van, így van.
Erdélyben, és te ott születtél, és 14 éves korodig ott is éltél, ami azt jelenti, hogy a gyerekkor.
Azt ott töltöttem a gyerekkoromat, igen. Bocsánat. Igen, Erdőfülét egyébként úgy kell elképzelni, mint Budapestet, iszonyatosan minibe. Mondom ezt azért, mert a falun keresztül folyik egy patak, aminek az a neve, hogy Kormos patak. Ez nagyjából egy ilyen bokáig érő vizet kell elképzelni, de iszonyatosan tiszta, friss vízű, és nyáron is nagyon hűsítő, és hát az egész gyerekkoromat nyáron ebbe a patakba töltöttem.
És így kettészteli a falut, és van egyik oldal, másik oldal?
Igen, van egyik oldal, másik oldal, vannak rajta ugyanúgy hidak, viszont...
igen, viszont kicsi kis falu.
Igen, kicsi kis mini Budapest.
Igen.
Hát most már szerintem kevesebb, mint 1000 fős.
Most már kevesebb.
Igen. És ez tényleg az a Zsákfalu, ami után jön az erdő, és utána nem is tudom, hogy 70-80 kilométer után jön majd Csíkszereda, naponta 2 vagy 3-szor jár a busz, ott fordul meg, szóval, hogyha azt a buszt lekésted, akkor nem tudom, egy ilyen 5-6 óra múlva tudsz csak bejutni a városba.
Mi az emléked a gyerekkorról, hogyha hangulatot kérdezek?
Egy ilyen nyugodtság, felszabadultságérzés, szabadság, boldogság, öröm, szóval csak pozitívumokat tudok mondani.
Mi az emléked arról, hogy mi leszel majd?
Egyébként az az érdekes, hogy pont a napokban gondolkodtam ezen, hogy ez az egész média világa hogy jött az én életembe, és tisztán emlékszem, hogy nem tudom, ilyen 9-10 éves koromban a szomszéd gyerekekkel televíziósat játszottunk a szobába, és mindenkinek ki volt azt a feladat, hogy ki az időjárás jelentő, ki mondja be a híreket, ki felel a zenei csatorná, és napokig ezt játszottuk, viszont nagyon sokáig érdekelt a bolti eladó szakma. Nem tudom, hogy ez így hogy jött nekem akkor gyerekkoromban, de imádtam a gombokat nyomogatni, meg az az érzés, hogy a gombokat nyomogatod, úgyhogy lehet, hogy ezért az eladó szakma, de mondom, igazából ez a mindig is a média valahogy így jelen volt az életemben, és emlékszem, hogy még csak 1 vagy 2 magyar csatorna volt gyerekkoromban.
Na, erre akartam rákérdezni, hogy ott hogy? Tehát ott mi volt az, ami rendelkezésre állt?
Hát nekem nagy szerencsém volt, mert ahol én éltem Erdőfülébe, az ugye Erdélynek ott konkrétan a szíve közepe, és mi egy teljesen magyar lakta vidéken laktunk. Magyarul tanultam, hál' Istennek, és konkrétan annyi dolgom volt a román nyelvvel, hogy mivel Romániához tartozik, ugye ezért heti 4 román óránk volt, román nyelvóránk az iskolában, de mindent magyarul, és valamikor nagyon kis gyerek lehettem, amikor egy-két magyar csatorna megjelent.
Mivel te elég zsengekorú vagy még.
Hát figyelj, most már így április után mondhatjuk még zsengének a 30-at.
Igen, szerintem még ezt jó mondhatjuk. Mondjuk most, hogy próbálok visszamenni, akkor 94, hát nyilván a nagyon zivataros éveken túl volt akkor Erdély már.
Igen.
Tehát a te gyerekkorodra egyébként, na, erre vagyok kíváncsi, hogy hangulatilag, meg az, hogy benne voltál egy ilyen kis ékszerdobozba, oké, de hogyha arra emlékszel vissza, hogy ott milyen volt akkor a viszony, vagy a klíma a román-magyar lakta területek, a román-magyar nép között?
Én ebből hál' Istennek semmit nem észleltem, mert tényleg annyira a Erdőfüle is, és a környező falvak és kisvárosok, annyira nem tudom, ilyen hát 90-95%-ban magyar lakta település. Teljesen magyar. És én ettől is rettegtem, és ezért volt iszonyatosan nagy szerencse, hogy a tesóm úgy döntött, hogy akkor költözünk ki Magyarországra, mert hogy ott is van érettségi, és hát hogy a román érettségin Attila elhasalt volna, az biztos.
Aha. És miért, hogy a tesód úgy döntött?
Van egy 10 évvel idősebb bátyám, és hát ugye mi nagyon korán fel kellett nőjünk, ugyanis születésem után nem sokkal elveszítettem édesanyámat. Erről nem is beszéltünk tényleg az adás előtt.
Igen, de ezt nem is tudtam, igen.
Sajnos igen, ő meghalt, és 14 évesen a tesóm úgy döntött, hogy akkor költözzünk ki Magyarországra, mert anyum halála után apum kiköltözött ide Budapestre, hogy el tudjon minket tartani. És ő már itt élt akkor nagyon régóta. És hogy picit
és
kerüljünk.
És akkor otthon maradtatok nagyszülőkkel, rokonokkal?
Nagyszülők sem éltek. Nagybátyám, alapumnak az idősebb tesója nevelt minket, amíg édesapám itt kint dolgozott.
És akkor, mikor te születtél, akkor volt a testvéred 10 éves.
Igen.
Tehát, aha.
Most lesokkoltalak egy kicsit.
Igen. Meg hogy hát akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképp egy ponton túl ő nevelt föl, nem?
Tehát, igen, ő nevelt.
Vagy egymást nevelgettétek. Vagy
hát tulajdonképp igen, egymást nevelgettük, egymást támogattuk, és ezért is iszonyatosan szoros a kapcsolatunk, most is egyébként együtt élünk.
Azért csokkoltál le, mert azért igyekszem általában az emberekről mindent, amit csak lehet megtudni, és nem találtam erre nézvést, infót, viszont amikor a legújabb dalodat hallgattam, aminek az a címe, hogy Végre élek, és az egy ugye abszolút most, tehát aktuális
igen,
dal.
Igen.
És meghallgattam a szövegét, akkor azt gondoltam, hogy vajon mi történhetett veled, milyen dolgokon mehettél keresztül, amelyeken jól látszik, hogy nagyon hosszan, nagyon mély nyomot hagytak az életedben, de az is látszik, hogy mostanra valahogy megdolgoztad. De ez nem jutott eszembe. A veszteség benne van a szövegbe is, tehát érzékelhető, hogy van valaki, aki messziről figyel téged.
Igen.
De ez nem jutott eszembe, hogy édesanyád.
Igen, édesanyám, és hát sajnos édesapám is, mivel már ő sincs köztünk. Egyébként van egy, nem is tudom, 2 évvel ezelőtti dalom, aminek az a címe, hogy Egy hang, és az egyébként róluk szól, a szüleimről. Mert valahogy iszonyatosan...
Te tulajdonképpen nem is ismerted anyukát.
Nem ismertem.
Igen, hát ez, és közben megvan egy testvéred, aki meg elveszítette a kiskamasz korában.
Tulajdonképpen
szóval, hogy
igen.
Teljesen más a képetek,
igen,
és
igen.
Az élményetek.
Igen. De nem tudom, nyilván az ember mindig nehezen beszél az elvesztésről, a problémáiról, a fájdalmairól, ugyanúgy én is, és nagyon nem szeretek panaszkodni, nagyon nem szeretem, hogyha sajnálnak, és próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ez kifele ne is látszódjon, és valahogy az éneklés meg a dalokat találtam meg ennek a kommunikációs módjának, hogy a dalokba tudom ezeket a dolgaimat kibeszélni, meg kiírni.
Igen, hát a művészet ugye alkalmas
igen,
erre,
abszolút.
Hogy az ember ki megjelenítse magából dolgokat, illetve hogy feldolgozzon, és másoknak is segítsen feldolgozni. Na de hogy akkor most viszont, azért kell még ide visszamenni, hogy 14 éves voltál, és ugye a testvéred úgy döntött, hogy kiköltöztök, és akkor együtt jöttetek. Tehát akkor kvázi ez a fél árván elhagyjuk az országot, és a a kis közösséget, ahol élünk, és átjövünk ide, ahol egyébként, ha jól értem, apuka viszont itt volt.
Igen, igen.
Tehát
igen.
Itt kapcsolódtatok ti újra össze.
Igen.
Azért ezek valószínűleg nektek normális, természetes folyamat, hiszen így zajlott az élet, de ez minden szempontból felveti azt a kérdést, hogy milyen volt a dinamika, hogy érezted itt magad, hogy vetted fel a fonalat, egyáltalán
volt
a saját családdá válásotok.
Igen, meg nem volt sok időm egyébként arra, hogy megpróbáljam felvenni a fonalat, mert és nagyon sok területen az életemben így van, hogy így be a mély vízbe, és akkor onnan majd megpróbálunk túlélni, kiúszni. Meg valami jót, igen, kiúszni, és valami a legjobbat, nem valami, a legjobbat kihozni az adott szituációból. Ugyanis tisztán emlékszem, hogy augusztus 18-án költöztünk ki a tesómmal, 4 óriási bőröndel érkeztünk, és én 21-én már mentem a gimnáziumi gólyatáboromba, mert a tesóm úgy döntött, hogy na akkor be a mély vízbe, gólyatábor, nyilván ott ki tudok alakítani már kapcsolatokat, és akkor annál könnyebb lesz a gimnáziumba beilleszkedni. Egyébként, amikor a tesóm ezt kitalálta, hogy költözzünk ide ki, iszonyatosan dühös voltam le, és haragudtam, hogy engem most kiszakít a kis környezetemből, a baráti körömből, mi lesz a barátaimmal, nem lesznek itt barátaim, a kapcsolataim, jaj, most mi lesz velem. És a mai napig ezt többször elmondom neki, hogy nem lehetnék hálásabb, hogy ezt a döntést meghozta, és idézőjelesen picit ezt rám erőszakolta. Úgyhogy 18-án kiköltöztünk, 21-én én már ott voltam a gólyatáborba.
És volt benned akkor egy félelem, hogy nem lesznek barátok, nem fogsz tudni kapcsolódni. Ehhez képest te ebben a megváltozott helyzetben gyorsan tudtál kapcsolódni, vagy megtaláltak?
Abszolút gyorsan kapcsolódtam szerintem, mind a közösséggel, mind a környezettel, mindennel, olyannyira, hogy az első iskolai napon, hát kevesebb, mint 1000 fős kis faluból felkerülni egy ekkora városba, igen, mind közlekedés, mind minden szempontjából, és tök sokáig terveztük a tesommal, hogy akkor majd játszunk ilyet, hogy feszállunk a metróra, ő megy egy megállót, leszáll, megvárott, és akkor én egyedül utazok egy megállót. Na hát ez nem jött össze, de olyannyira, hogy neki az iskola első napján egy állásinterjúra kellett mennie, és nekem teljesen egyedül kellett hazamennem. Mondom ezt úgy, hogy a Márvány utcában laktunk, a Petőfi Sándor gimnáziumba jártam az Attila úton, ami a 105-ös busszal 4 megálló, de megküzdöttem, és sikerült hazajutnom egyedül.
Elképesztő.
Igen.
Elképesztő. Tehát azért azt gondolom, hogy ez sok, mint valóban sok. Tehát nincs idő azon lamentálni, hogy ez most milyen, nem?
Nincs. Kell. Igen, csinálni kell. Volt egy nagyon jó mozgástanárom a Színi Akadémián, és azt mondta, hogy próbáld meg, legfeljebb sikerül. Igen.
Igen, na azért nagyon fontos, hogy az ember mit hall az élete során.
Igen, igen.
Színészet hogyan jött?
A színészet is nagyon ilyen alattomos módon úszott az életembe, nem volt tervben, és egészen 14 éves koromig egyébként otthon én egy viszonylag visszahúzódó, csendes gyerek voltam. Bekerültem a gimnáziumba, 9. osztályba, és nem volt ez tervben egyáltalán, és a drága irodalom tanárom, Takács Éva tanárnő, valamit meglátott bennem, és ő mondta, hogy figyelj Attila, nincs kedved jelentkezni a színjátszó szakkörbe. Úgyhogy én így picit az ő nyomására, az ő kérésére jelentkeztem a színjátszóra.
És ma hogy érezted magad abban?
Egy verset kellett ott mondani, iszonyatosan izgultam, féltem, nem tudtam, hogy mi lesz. Egyébként külső szemmel, ha visszagondolok arra, hogy viselkedtem azon a felvételin, én biztos, hogy nem venném fel magam, de hál' Istennek ők valamit megláttak bennem, és azt mondták, hogy neked itt helyed van.
És aztán az, hogy ez legyen a szakma, a hivatás, az afelé mi vitt?
A színjátszóban elért sikerek. Első évben Tasnádinak a Finito című darabját mutattuk be. Imádtuk.
De jó.
Viszont én nagyjából úgy néztem ki akkor, mint egy 11 éves. Szóval egy picit ilyen későn érő, külsőleg is későn érő típus vagyok.
Ez egyik legjobb, az Örkényben játszott.
Igen, évekig.
Sokáig. Most nem tudom, szerintem már nem játszak.
Már nem játszak, nem.
De azt nekem az egyik legmeghatározóbb élmény.
Nagyon-nagyon szerettem. És hát ugye, ha láttad, akkor tudod, hogy abban azért elég idős szerepek vannak, szóval rám nem jutott szerep, mert mondom, úgy néztem ki, mint egy 11 éves, hát milyen szerepet osszon rám. És akkor kitalálta a tanárnő, hogy legyek én a szomszéd Misi fia. És adott 3 mondatot nekem, ami ugye nyilván nagyon sokat a színpadon voltam, amíg szomszéd Misi a színpadon volt, végig ott voltam vele, és azért ott jelenlétnek kell lennie. Aztán utána elvittük egy színjátszó, egy nemzetközi színjátszó fesztiválra ezt a darabot, és ott ezzel a 3 mondatommal sikerült egy külön díjat nyernem.
Oh.
Úgyhogy én akkor éreztem azt, hogy na igen, megvan az én utam.
Oké, megérkeztem. Nem is volt soha más terv? Tehát akármilyen civil szakma nem érdekelt?
Hát ilyen kamutervek voltak, csak azért, hogy mindenki megnyugodjon, amikor kérdezték, hogy mi szeretnél lenni, akkor mindig azt mondtam nagyon bölcsen, hogy ügyvéd szeretnék lenni. Mm. Akkor megnyugodnak, tudod, hogy jó, az ügyvédek jól keresnek, egy viszonylag biztos szakma, nem lesz vele baj, de hát eszemágában nem volt ügyvédnek lenni.
Volt egy olyan mondásod, amire békén hagynak.
Igen, igen, pontosan, hogy nem kérdeznek tovább, akkor így békén hagynak ezzel.
És aztán, amikor színészként elkezdtél működni, ugye te mondtuk 30 éves vagy, és szabadúszó. Én igen. Szerintem ez önmagában, de tudom, hogy a te korosztályodnak ez már nem félelmetes. Ugye van egy olyan korosztály, amelyik még...
vagy, kötődik nagyon.
Hát, vagy kötődött hosszan, és aztán utána ez a váltás nehéz volt, vagy most is, és még van is rá lehetőség itt ott, de te mindig szabadúztál kezdetektől?
Igen, a kezdetektől szabadúztam. Egyszer-kétszer eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lehetne társulatba lenni, viszont hát több mint 10 évig a Pesti Magyar Színházba játszottam, úgyhogy szabadúszóként, mert ugye akkor annak a színiakadémiára jártam. Jól van, sikerült. Szóval 10 évig ott voltam szabadúszóként, de hogy olyan, mintha a társulat tagja lettem volna, mert hogy nem tudom, havi 10-20 előadásokat játszottam az ottani színészekkel. És tök érdekes, igen, amit mondtál, ez, hogy az én generációmnak ez most már nem egy olyan nagy probléma, mert nagyon sokan vannak most a baráti körömben, hogy vezetőségváltás miatt most vacilálnak azon, hogy maradjanak társulati tagok, vagy szabadúszanak továbbra is. És én is azt láttam, hogy egyre könnyebben hozzák meg ezt a döntést, mert nyilván a szabadúszás ad egy szabadságot, ott egy picit te osztod be az idődet, olyan szerepeket vállalsz el, hogyha megteheted, amilyeneket szeretnél, és nincsenek rád erőltetve olyanok, amiket meg nem szeretnél.
Egyik oldalról. Másik oldalról meg mindent magadnak kell megteremteni magad köré, meg úgy kell tudni gondolkodni az életről, hogy ami most van, az nem biztos, hogy a következő hónapban igen, is van. Igen. És akkor hogyan állítasz fel egy olyan, vagy egyáltalán hogyan tervezel meg egy olyan életet, ami számodra biztonságos. De ebbe valószínűleg ti már máshogy vagytok agyilag behúzalozva.
Igen, meg szerintem mindenkinek ezt magának kell eldöntenie, hogy ő vállalja ezt a szabadúszással járó bizonytalanságot, anyagi bizonytalanságot már van benne, mert lehet, hogy egyik hónapban nem tudom, 30 előadásod van, lehet, hogy a másikban 8 lesz.
Pontosan.
A nyilván a társulati létség az megad egy anyagi biztonságot. De szerintem ez mindenkinek magának kell meghúzni ezeket a határokat.
Hát
meg...
a társadalmi létiség sem biztos, hogy anyagi biztonságot, hát inkább igen. Állandóságot.
Pontosan. Azt, igen, ez, igen, ez, így a helyesebb.
Ez jelentsen, tehát ez sok mindent jelentett. Igen.
Igen, igen. De én meg azt mondom, hogy ezt mindenkinek magának kell tudnia, hogy mi az, amihez jobban húz a szíve, vagy mi az, amit inkább bemer vállalni. Meg mindig ezért mondom azt, hogy ne A opció legyen, hanem legyen A, B, C, D opciója az embernek, hogy mellette csináljon más dolgokat is.
De szerinted ez személyiség kérdése, hogy melyiket tudod bevállalni?
Egy kicsit szerintem az is, személyiség kérdése is.
És az, hogy legyen még mellette 3-4 lábad, ez is úgy látom, hogy teljesen természetes.
Nem mondanám természetesnek.
Vagy én... a tapasztalatok építették?
Igen, inkább a tapasztalatok, hogy nekem nagyon sokáig ugye csak a színház volt. És pont itt a Covid-nál jöttem arra rá, hogy az nem lehet, hogy csak egy lábon álljak. Muszáj legalább 2-3-4 lábon állni, mert ha az egyiket kirántják alólam, akkor ott van a másik 2-3 mellette, ami biztonságot ad.
Tehát akkor, ahogy kezdtük is a beszélgetést, tulajdonképpen neked ez a tapasztalat hozta meg ezt. Előtte nem volt ilyen gondolatod, vagy nem feltétlenül ezzel foglalkoztál?
Nem feltétlenül, nem volt ennyire stabilan kiépítve, inkább azt mondanám a többi láb, mert előtte is volt az életemben a fotózás, de azt ilyen nagyon hobbi szinten csináltam, és ha jött, ha nem, akkor nem.
Na jó, hát akkor ezzel a másik 3-4 lábbal fogjuk majd rendben folytatni. Zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Dobai Attila színésszel, maradjatok ti is.